Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Fűr Anikó, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész. 2004-ig a Madách Színház, ezt követően az Örkény Színház tagja. Mindmáig a teátrum egyik meghatározó művésze. Négy lemeze is megjelent, férjével egy fiút nevelnek. Párosunk másik tagja, Balatoni József, történelem tanár, író, közismert nevén Jocó bácsi. A rendhagyó óráiról és egyedi módszereiről ismert tanárt százezren követik. A pedagógus státusztörvény miatt elhagyta a tanári pályát. Azóta egyéni képzéseket és színpadi előadásokat tart. Eddig 7 könyve jelent meg. Lássuk, mire megyünk ma így hárman?
Te majdnem felvételiztél a színművészeti főiskolán. Miért nem mentél el?
Nem volt az a bátorságom. Tehát, hogy én évekig készültem rá, tehát tanultam a dalokat, a verseket, játszottam ugye a Pápai Musical Stúdióban több darabban, és egyszerűen nem volt bátorságom elmenni, mert hogy dadogósként, meg vidéki fiúként, meg
nem is dadogsz.
De amúgy igen, csak most nagyon figyelek rá. De, mert most megtanultam úgy beszélni, és nem mentem el a színművészetire. Tehát, hogy ezt, mert én annyira színész akartam lenni, először pedagógus, aztán színész, és aztán utána meg pedagógus lettem végül, aki aztán azóta a színházban dolgozik. Úgyhogy ezért az élet azért nagyon furcsán összehozta ezt, de igen, tehát én annyira rettegtem a kudarctól, hogy engem úgysem fognak felvenni, hogy én végül nem mentem el. Nem megbántva senkit, vagy megpróbálok nem megbántva fogalmazni. Én egy nagyon jó vidéki színházas, középszerű színész lettem volna. Ami nem tudom, hogy én attól boldog lettem volna-e. Így utólag ezt gondolom, valószínűleg nem lettem volna annyira kiemelkedő tehetség.
De azt lehet tudni. Azt tudja egy fiatal ember magának.
Én most utólag azt mondom. De utólag könnyű okosnak lenni, amikor már tényleg rengeteg színésszel dolgozom, rengeteg színészt ismerek, nagyon sok embert láttam, azért bennem van az, hogy azért én nem tudnék egy most mondhatnék nagyon sok nevet, de biztos, hogy nagyon boldog lettem volna. Azóta is az improvizációs színházban nagyon sokszor belekóstolok, azt én imádom. De alapvetően én be kell lássam azt, hogy szerintem ez nem feltétlenül az én pályám lett volna.
Azt mondta az előbb, hogy nem volt hozzá bátorsága. Művész még azt írja a könyvében, hogy a bátorság az egész egyszerűen döntés kérdése. Ezzel azóta gondolkodom.
Karistom írta, én csak mondtam.
El lehet dönteni, hogy mostantól bátor leszek.
Igen. Ugyanis csak két választás van, hogy vagy igen, vagy nem. Tehát az ember vagy fenékbe rúgja magát, és azt mondja, hogy legfeljebb egy óriásit tacsolok, és nem, és pofára esem, és lesz egy nagy fenékbe rúgás élményem, vagy meg se próbálom. És akkor én nem bírom nem megpróbálni. És a gyerekemnek is állandóan ezt súlykolom, hogy figyelj, a bátorság az nem a félelem hiánya, hanem hogy azzal mit kezdesz. És én nem bírom nem. Tehát, hogy nem bírom kihagyni azt, hogy mi lett volna, ha. Tehát én azért csodálom azt, hogy ha valaki ezt így meg tudja. Én meg nem bírom, és természetesen érnek nagy pofára esések, de nem bírom nem megtenni azt, hogy ezt a verziót ismerem, ha nem. Azt még nem, ha igen. Hát ennél én kíváncsibb vagyok. Nem bátrabb vagyok, kíváncsibb szerintem ez a szakkifejezés.
Nagyon szép. Aztán Kertész Imre írja azt a napójában, hogy gyáva voltam gyávának lenni. Valami ilyesmiről beszél.
Valami ilyesmi, igen.
De ez egy fordulóponthoz köthető? Tehát az ember ezt elhatározza, hogy így születik, hogy egész egyszerűen a bátorsággal ilyen szoros viszonytápol.
Nem hiszem. Volt egy ilyen töréspont az életemben gyerekkoromban, költözéssel, mindenféle változással, és ez volt, amikor én befele fordultam, így begubóztam, és így elkezdtem félni és szorongani. És akkor volt egy iskolai sztori, és ott volt egy kislány, aki hát így, hogy mondjam, kis testi hibával, bizonyára ezt próbálta kompenzálni. Ebből sportot üzött, hogy így pszichésen terrorizál osztálytársakat, de akik fizikai fölénnyel jócskán fölötte voltak, tehát akik erősebbek, nagyobbak voltak, őket is sikerült így valahogy így préselni. És akkor egészen addig ment a dolog, mint oda ment, és így a dominanciája demonstrációjaként így pofon vágta ezeket az embereket, és akkor így szépen sorba került mindenki, és akkor én is sorra kerültem. És akkor így egy darabig volt, és én ezt ugye esténként anyámnak mindig sírva panaszoltam, és egy darabig így magyaráztam, így tudom én, ahogy így lehet, hogy hogy kezeljük a problémát, és akkor egyszer csak elegett, és azt mondta, hogy édes lányom, hogyha nem vágod te pofon, akkor tőlem kapod a másikat. És akkor így összeszedtem magam, és a fához szorítottam, és jó felpofoztam. És nem erre vagyok büszke, hanem arra, hogy le tudtam győzni a szorongásomat, meg a félelmemet, és azóta rájöttem, hogy ez a két verzió létezik. Tehát nincs az, hogy kicsit. Vagy legalábbis én még nem próbáltam.
Amikor téged az iskolába szurkáltak, cseszegettek, te ki tudtál így állni magadért? Ugye dadogtál, oda vezethető ez vissza, ha valaki esetleg nem tudna, hogy 4 évesen egy pók bekerült a játékait közé, te ide vezetett vissza, és ettől megijedtél. Túlsúlyos kisgyerek voltál, és ezért téged kipécéztek.
Igen.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nap gyomorgörcsel mentél, vagy azért ezt tudtad lazán kezelni?
Nem tudtam lazán kezelni, de nem is volt azért a mindennapos gyomorgörcs. Meg voltak ezek a csúfolódások, de ott én is egyszer csak úgy vetettem véget ennek, hogy egy nálam 2 éve idősebb jóval nagyobb fiút megfogtam, és így bedobtam egy virágba, ami összetörött. Tehát, hogy tudok kapcsolódni ehhez is. Alapvetően engem a tanáraim sokkal mélyebben bántottak, én azt gondolom, és az sokkal mélyebbre ment. Tehát amikor tényleg az volt, hogy ott volt egy fiú, aki tényleg ilyen színötös tanuló volt, és így mindig azt hallott, hogy jaj, ez a fiú milyen okos, de hát... És akkor volt egy ilyen lesajnálás a dadogás miatt, hogy... És odaig elmentek, hogy azt volt, aki azt mondta, hogy belőled úgy se lesz semmi.
Igazi pedagógus,
ugye? Isten
is annak
tettet.
És nekem ez középiskolába került helyre, ugye a Tűr István gimnáziumba Pápán, ahol viszont fantasztikus tanáraim voltak, akik támogattak, akiket nem érdekelte, hogy dadogok. És akik mondjuk ezt a versmondó versenyt is, amin én, tehát engem nem vittek el egy megyei versenyre, pedig megnyertem az otthonit, mert azt mondták, hogy ők attól félnek, hogy én leégetem az iskolát, hogyha elkezdek dadogni.
Ez így elhangzott.
Én akkor voltam 3-os, és utána verset mondani évekkel később tudtam, hogy családi összevetelen, a sötétben mindenkinek háttal. És amikor elkerültem Pápára, akkor volt egy kollégiumi szavaló verseny, és minden első évesnek kötelező volt. És mondtam, én biztos, hogy nem. Mondták, hogy de ez már pedig kötelező, és én elővettem azt a verset, a Petőfi Sándor Szeged Szeggel című versét. Senki nem tudta a háttértörténetet, és akkor én megnyertem a kollégiumi szavaló verseny 9-ben, és ez billentette helyre, de hát azért az nagyon mély, és én például 31-32 évesen tudtam a DTK autójában először erről a történetről beszélni. Addig én nem is tudtam erről beszélni, hogy ez így történt. Úgyhogy igen, és tök érdekes, hogy talán a színművészeti bátortalansága miatt ma már egyáltalán nem vagyok bátortalan. Ma már ugyanígy gondolkodom. Ha valamit kitalálok, és már többiek mondják, hogy hát nem biztos, hogy kéne, mert nem biztos, hogy sikerül, akkor én csak azért is nekivágok. És akkor aztán persze, vagy sikerül, vagy nem sikerül, de hogy valahogy ezt át tudtam formálni, de hát most 19 évesen még nem álltam ezen a szinten bátorságügyileg. Akkor még meg hát egy vidéki kisfiú, vagy a vidékiség az szerintem egy óriási áldás, de közben egy nagyon nagy teher is. Én mind a mai napig egy vidéki kisfiú vagyok amúgy, és ezt így próbálom valahogy mindig kompenzálni, és akkor így mindig rájövök arra, hogy ezt nem kell kompenzálni, mert hogy közben meg ez egy fantasztikus adottság szerintem.
Mivel kompenzáltad te ezt? Látványos gesztusokkal, okoskodtál?
Hát intellektuál, tehát amikor elkezdesz úgy beszélni, hogy nagyon sok idegen szót használsz, hogy az intelligenciát kitűnjön. Ráadásul ugye bármelyik, tehát én a Balaton felvidékről származom, ahol van egyfajta tájszólás. Utána elkerültem Pápára, ahol van egy másik fajta. Elkerültem Pécsre, vagy 3. fajta, és mindig változott a tájszólásom. És amikor Pestre kerültem, akkor így, hát ezeket nem szabad. Tehát ezeket a pápai megkettőzött más a hangzókat, hogy bakkancs, meg papír, meg ilyeneket. Na hát itt ebben
úgy a közegben. Úgy bakkancs.
Bakkancs, meg papír, igen. Tehát megnyomják ki a középső.
Ja, papír, bakkancs, igen.
Igen, és akkor ezeket így megpróbáltam így visszavenni magamból.
De meg... ez a te fejedben élt, hogy láttál azért olyan szemeket, miszerint ez másnak is feltűnt a Bakkancs.
Hát a Bakkancs nem hiszem, de amikor először kerülsz egy ilyen közegbe, és tényleg az van, hogy tehát én egy tök egyszerű vidéki fiú vagyok, és amikor 18 evőeszköz van előtted egy asztalon, amikor így ülsz, hogy így most... Tehát akkor vannak azért ilyen szituációk, amikor az ember nem tudja ezt így, nem, mert én otthon deszkán ettem késsel, és mind a mai napig úgy esik amúgy a legjobban.
Neked volt annyi lélek jelenlétet, hogy te ezt felvállaltad, és azt mondtad, hogy srácok, én egy kis faluból jövök,
volt.
Segítsetek.
Én megkérdeztem, hogy most mit tegyek, mivel. És tök érdekes, hogy ma meg már annyira érdekes, lehet, hogy ez már megint az, hogy az ember milyen lett. Pont most is voltam egy megtehetett asztalnál, és egyáltalán nem görcsöltem. Azt mondtam, hogy igazából azzal leszem, amelyikkel nekem jól esik. Tehát eljutottam erre a pontra, de hát ez tényleg kellett az a 20 év, hogy az ember ezt így valahogy így megpróbálja, és nem tudom, hogy nagyon sok olyan emberrel beszél, aki nagyon magasra jut, és miközben vidéki, ott mindig van benne egy ilyen, ezt valahogy kompenzálni kell. Közben meg nem tudom, hogy kell-e egyáltalán.
Nem, egyáltalán nem. Én meg vagyok olyan, hogyha összerakom olyan 9,5, meg 13-14 évet töltöttem el a gyerekkoromból vidéken, én még most is az vagyok, tehát hiába vagyok pesti születésű, én lelkemben meg kisvárosi vagyok, és oda kívánkozom vissza, és hogyha az én nagyszerű munkám, ja igen, közelebb, bocsánat, tehát hogyha nem szólítana a belváros közepére, hála Istennek, az Örkény Színházba, akkor én be nem tenném ide a lábot. Néha egy jó kiállításra, meg egy koncertre, aztán szevasz.
Már itt szóba jött a kivilálásod előbb. Engem azért az meglepett, hogy több interjúban említi, hogy a színészek közt is outsider.
Én így érzem, abszolút.
De miért?
Egyrészt az, hogy lehet úgy felvételezni a főiskolára, hogy fogalmam sincs, hogy kik felvételiztetnek.
Mert nem tudta a tanárokat.
Igen, a nevüket sem tudtam, és aztán később. És mind a mai napig nem vagyok képbe kollégákkal, előadásokkal, és erre nem vagyok egyáltalán büszke, csak egyszerűen már az is retteltes energiákat követel tőlem, hogy abban, amiben nekem húsba vágóan hozzám tartozik, illetve hát velem kapcsolatos, azzal jól működjek, meg a teljességében kezeljem a dolgokat, de mindig vannak restanciáim, és ezért érzem. Meg nem vagyok az a fajta színész, aki reggelire, ebédre, vacsorára ezt fogyasztja. Nekem muszáj ettől eltávolodnom, elmennem, nem is gondolni rá. Talán egy kicsit utálni is néha az, hogy vissza tudjak fordulni, és újra szeretni tudjam. És nekem ez kell, de akkor viszont nagyon meg tudom ölelni, és nagyon kell. Van egy részem, ami ezt tudja csinálni bennem, ezt szoktam mondani, mert amit nem tudok mással behelyettisíteni.
Nem is annyira közösségi ember?
De az vagyok, szerintem az vagyok, és nagyon próbálok, és örömöm van abban, hogyha jól érzik magukat a körülöttem lévők, a környezetemben lévők, és ezért teszek is azt, amit csak tudok. De nem, egyáltalán nem. Én csak ezt a szakmailag, hogy vagyunk a topon, és hogy vagyunk mindennel képbe, ezt nem tudom. Próbáltam, de nem tudtam lépést tartani. Tehát bocs.
De szükséges amúgy, hogy az ember képbe legyen azzal, hogy mi történik a pályán?
Hát illenék, tehát nem, hát azzal sem tudok mondom sokszor mit kezdeni, ami nekem iszonyatosan fontos lenne, és talán kötelező is, hogy így tudjam, úgy tudjam. Hát ez van, mit csináljuk. Hát nekem meg ezzel kellett megbarátkozni, meg még sok mindennel, de ez az egyik.
A színházzal kapcsolatban azért neked egy másik meghatározó élményed is van. Azt mondtad, hogy egyszer, mert talán évszámot is említettél, nagyon emlékszel arra a napra, megnézted az Őrült nők ketrecét,
igen,
ahol Stól András azt énekli, hogy élj úgy, ahogy szeretnél.
Igen.
És hogy te úgy jöttél onnan el, hogy valami megváltozott benned.
Igen.
Mihez képest, és miképp élsz azóta úgy, ahogy szeretnél?
Igazából ez azért volt emlékezetes, mert engem előtte nap elgázoltak, amikor már jegyem volt az Őrült nők ketrecére. Ez 2017 májusában voltam úgy, és ilyen teljesen összetörve, térdem felszakadva, lehorzsolva mentem el a színházba, és valamiért ott az a dal, az annyira a szívembe ütött, hogy zokogtam végig. És rájöttem arra, hogy tényleg basszus, hogy rengeteget dolgozom, mindig meg akarok felelni másoknak. Mindig azt akarom, hogy amikor én a színpadra megyek, akkor az tökéletes legyen. Amikor írok valamit, az tökéletes legyen. És rájöttem, hogy az elgázolás is azért volt, mert túltoltam. Tehát én előtte nap, én tartottam egy két órás diákfoglalkozást, egy három órás pedagógus tréninget, és egy két órás szülői előadást.
És a Guinness-be ezzel be is kerültem.
És aztán másra elgázoltak.
Ja,
és aztán másra, de kaptam egy ilyen stop táblát, és évekkel később, talán tavaly még az utolsó őrült nők ketrecei között beszéltem a Stollal erről, Bucival, és akkor ült a sminkben, és mondta, hogy jó, figyelj, ma a szám közben rád fogok gondolni, mert hogy ez nekem annyira meghatározza ez a dal, és amikor vége lett, akkor odajött, és mondta, hogy rád gondoltam ám közben, és ez annyira megható volt ez az egész, hogy így tényleg van egy ilyen dal, ami nem is feltétlenül, mert nekem mindig más szöveg erősödik ki, hanem maga az, hogy egyszer csak egyik nap majdnem meghalsz, mert aki lát ezt a gázolást, mindenki azt hitte, hogy én meghaltam, vagy hogy meghalok.
De mit pontosan a baleset?
Egy motoros oldalról elgázolt biciklivel. Én bringában voltam, ő meg ki akart előzni egy autót, és jött szembe egy másik, és ő visszalántotta a kormányt, és oldalról elcsapott engem, és én röpültem. Tehát ez nyiklatházra tett, teljesen szürreális volt az egész. És aztán másnap meg kapsz egy ilyen dalt, hogy akkor élj úgy, ahogy te szeretnél, és ez valami a kettő együtt, ez azt eredményezte bennem, hogy így, akkor én élek úgy, ahogy én akarok, akkor nem foglalkozom azzal, hogy melyik villával kell éppen enni, vagy az, hogy amikor én felmegyek a színpadra, akkor minden tüktig legyen, vagy amikor én valamit mondok, az mindig legyen valami mögöttes tartalma meg értelme, hanem mondom azt, amit akarok, vagy én például egészen addig, vagy most valamire ez eladdig szó jutott eszembe, pedig ez soha nem használom, csak az Endrét látom, akkor ő viszont nagyon sokszor mondja ezt a szót, és tök érdekesen jött ez a történet,
a hogy
addig például én el nem tudtam volna kiképzelni, hogy én színházi előadással kijövök, vagy eljövök. Én könyvet is végigolvastam, bármilyen volt. És utána rájöttem, hogy nem, tehát, hogy kevés az az
ifjú, amit megmered tenni azt,
hogy fél vagyok egy könyvet, hogy kijövök egy koncertről.
De ezt meg lehet tanulni, hogy az ember könnyebben mond nemet.
Ó, hajaj, és tényleg azon, hogy amikor otthon fekszel kanapén, mackul nadrágban, akkor utána rájössz, hogy egy darabig az volt bennem, hogy de most mi történhet ott? Ugye a Fear of Missing Out bekapcsol, a FOMO érzés, ma meg már úgy akar, hogy aj, de jó, hogy én nem. Olyan jó most itt a mackon nadrágban járni és ülni.
Művész meg könnyebb mondanemet, ugye?
Igen. Igen. Nem azért, mert akkora arc vagyok, hanem azért, mert hát úgy tetszik, vagy nem tetszik a dolog, ilyen egyszerű.
Nem is mérlegeli különösebben? Érzi? Hogy ez nem?
Hát... Igen, hát ezt látom, vagy elolvasom, és akkor azt mondom, hogy igen, vagy nem.
Reklámfilmre is mondott nemet, pedig azt mondta,
többször is,
hogy már kereste, hogy pénz nem számít.
Sokszor ilyen is volt, és akkor letettem, akkor robbant le alattam a 20 éves autóm, és akkor borult az egész nap, és mondom, hogy lehet, és akkor felvettem, akkor még vonalas telefon volt, és hogy megkerestek egy ilyen ajánlat, mondtam, nem, köszönöm, akkor teljesen más jelentett a reklám, mint most. Akkor valahogy egy ilyen, nem tudom, szakmailag ez egy ilyen furcsa dolog volt, és ő már a főiskolán ezt már mondták, hogy hát ez szó se lett róla, és de nem ezért, hanem azért, mert hogy valahogy nem tekintettem szakmai kihívásnak, és akkor mondtam, hogy nem, köszönöm, nem, és akkor elhangzott ez a mondat, hogy akkor sem a pénz nem számít, mondtam, akkor sem, és akkor letettem a telefont, és kaptam egy sírógömcsöt, és gondolom, hogy de ez nem igaz, hogy itt most tettem le az új autómat, vagy valamit, amit megvettem volna. Tudtam, hogy nem lettem volna elégedett, vagy nyugodt benne. És valahogy így, ahogy így telik az idő, rájövök, hogy talán ez a legnagyobb kincs, vagy kincsem, vagy nem tudom, hogy mi lehet, hogy igen, hogy a döntés szabadsága, hogy igazából semmi másom nincs. Hogy eldönthetem, hogy ezt akarom, vagy nem akarom, hogy részt akarok-e benne, vagy nem. Ami történik velem, ugye, azt nem tudom úgy befolyásolni, de amiről én dönthetek, akkor az én dolgom. És mondom, nem azért mondtam főiskolás koromban is szerepekre, vagy szerepajánlatokra nemet, mert akkor arc vagyok, hanem elolvastam, és nem tudtam eldönteni, hogy nekem mi közöm van ehhez. Hát milyen lehetek én abban a szerepben, csak rossz, nem? Hát miért legyek én valamiben rossz, mikor jó is lehetek, nem?
De nem bánja meg később? Pont azért, mert a kíváncsiságot.
Kettőt bántam meg életembe, és a két csodálatos feladatot kellett visszamondanom, életre szólót, ha úgy tetszik, de és akkor sem azért, mert mondtam, hogy ilyen becsületes barom vagyok, és máshova elindul, érkeztem máshova öt helyre, és egyszerűen nem tudtam bevállalni sokadiknak. Az egyik a Bereményi Géza filmje volt az Eldorado, a másik pedig még előtte az Enyedi Ildikó filmje, az Én 20. századom. És ezt a kettőt bánom, az összes többit nem. De mondom, ezekre ilyen szintén ez a rengeteg munka egyszerre, hála Istennek, és egyszerűen nem azt mondtam, hogy így tolom félre az összes többit, és arccal oda nem tudtam megtenni. Hát ez bánom, hogy nem vagyok ilyen, de nem tudom akkor se, nem tudok kibújni a bőröm.
Meg tudja nézni ezeket a filmeket?
Megnéztem, igenis nagyszerűek.
Te nem fáj a szíve?
Dehogy nem.
Tehát az van, hogy én is lehetnék ott.
Hát igen. Igen, és ez nem csak egy feltételezés, hanem tényleg lehettem volna ott, hogyha belefér a 7.-8. munkára, de nem fér bele.
Van annyira nagy vonalú, hogy tud csettinteni a kollégája láttán, aki ön után jött. Tehát tudja azt mondani, hogy megcsinálta, vagy, és szerintem ez egy teljesen természetes emberi reakció, hogy a hibát kezdjük el felfedezni, hogy hát azért én jobb lettem volna.
Nem, én ezt itt soha nem tudom, és sőt, előadás előtt is, és volt kolléga, aki azt mondta, hogy fú, ma baromi jó leszek. És én meg nem tudtam, én ezt soha nem tudom kimondani. Ezt nem tudom, én csak utána érzem azt, hogy hú, most ez most így elszállt az angyal, vagy nem. Tehát én ezt soha nem tudom így előre, mert ugyanis van a színpadon is, a munkámon is, mint ahogy az életemben is van egy olyan faktor, amit azt gondolom, hogy nem rajtam múlik. Tehetek én bármit, mindent megtehetek 120%-ig is, hogyha egyszerűen nem úgy alakulnak, vagy nem, és akkor így elengedem, csinálom, és akkor így utólag tudom azt mondani, hogy igen, hát ez most összejött, vagy nem, de nem tudok örülni a másik sikerének. Tudom, hogy ez is beteges, de nem, én látom, hogy csinálja, és látom, hogy nagyszerű a kolléga, és nem csak, soha nem az van bennem, hogy ő miért, hanem az, hogy esetleg én miért nem.
Volt olyan megnevezhető pályatársa, akihez bevallva, vagy bevallatlanul, te gyakran mérte magát? Szerintem vannak referenciapontjaink az életünkben.
Vannak, persze. De inkább nem is úgy, mint hogy teljesítmény, és van is. Hanem hogy mentalitásban, hogy ő hogy csinálja, hogy mi az, ami mitől ő úgy működik, ahogy persze.
És az ellenkezőjét észreveszed, amikor tőled lesnek el ilyet? Vagy,
nem.
Vagy téged tekintenek etalonnak?
Nem.
Az nem.
De szerénység miatt van, hogy az ember egész egyszerűen nem
lesz. Halvány dúztam sincs.
De biztos, hogy ez biztos. Úgy elmondható. Hát biztos
akkor,
elmondják.
Hogyha ők ülnek itt, akkor lehet, hogy engem is elmondanak, és nagyon büszke lennék rá, hogyha engem megemlítenének, de nem, én ezt nem veszem észre egyáltalán.
Nem is az a típus, aki nem kéretlenül, de mondjuk oda megy a fiatalokhoz, és azt mondja, nyilván négy szem közt, hogy figyelj, amikor ott odafordulsz a nézőkhöz, akkor csinálj egy ilyet, nem?
Nem.
Nem ezt illik, vagy neki kell rájönnie?
Ezt megtanultam még pályám elején, hogy nem, kollégát soha nem instruálunk. Soha. Ha kérdezi, akkor igen. Ha kérdezi, hogy szerinted ez mi van, vagy olyan, de egyébként meg nem.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Fűr Anikóval és Balatoni Józseffel. Mondtad, és azért ez megütötte a fülem, hogy annyit dolgoztál, hány fellépésre mentél, hogy azt mondtad, hogy a válásod oka tulajdonképpen az a te munkaalkoholizmusod volt.
Egyrészt igen.
Ez így kimondható, ez a része érdekelne magánéleti dolgokra akkor belemenni.
Abszolút kimondható.
Kimondható, hogy te tulajdonképpen munkaalkoholista voltál.
Igen. És sajnos, vagy hál' Istennek, ez még mind a mai napig tart, tehát, hogy én nem lettem kevésbé munkaalkoholista, csak megtanultam pihenni közben. Mert akkor úgy voltam munkaalkoholista, hogy nem pihentem. Tehát akkor mindent. És most meg már előre be van írva egy évre, hogy mikor van az egy hét, két hét, három hét, amikor én nem vagyok, amikor én elutazom, amikor én pihenek, de hát, hogy most már erre jobban figyelek.
De ezt úgy kell elképzelni, hogyha téged nem hívtak, nem volt feladatod, nem volt munkád, akkor rosszul érezted magad?
Borzasztóan. De ez néha mi mindig így van. Pont tegnap a menedzsem keresett, hogy október-novemberi dátumot tudunk egyeztetni. Tehát, hogy ennyire sikerült, és most nagyjából így nem tudom, április közepéig tele van a naptáram. De nekem mindig van egy ilyen kétségbeesési faktor. Nem tudom, ez mi miatt, hanem azért, mert hogy nem jó módban nőttem föl. Én anyukám is ezzel szoktak ragni, meg a barátaim is, hogy bennem bekapcsol egy ilyen éhehalás funkció, hogy úristen, most nincs munkám, akkor én már nem kellek, akkor mi lesz, ha már többet nem fogok kelleni, és akkor én éhen fogok halni. Holott egyik sem igaz, csak mindig jön egy ilyen kétségbeesés ilyenkor az emberben, hogy hú, akkor most valamit kell csinálni.
A te fogalmaid szerint, vagy élményeid szerint a nem túl jó körülmények közt felnővés, az mit jelent?
Én egy szobakonyhában nőttem fel 9 éves koromig, tehát utána költöztünk egy olyan házba, ahol már volt saját szobám és saját fürdőszoba. Anyukámik rengeteget dolgoztak, ezért mi állatokat tartottunk, én is mentem ki reggelen, eltettem az állatokat, gondoztam az állatokat egészen kicsiként, tehát én hihetetlenül büszke vagyok a szüleimre, hogy ezt önerőből el tudták érni, és hogy tényleg éjjel-nappal dolgoztak, és akkor egyszer erről beszéltem még középiskolában, hogy én egy szobakonyhában nőttem föl, tehát én hétköznap egy műanyagkádban pürödtünk, hétvégén a nagy bádokkádban. És tehát ugye ez a 80-as évek vége, és az egyik osztálytársam, egy jó módú osztálytársam azt kérdezte tőlem, hogy te erről nem szégyelsz beszélni. És az annyira feldühített akkor, hogy én nem tudom, 5 percig ott kiabáltam, hogy hát nem, hát én az életemben a legbüszkébb vagyok erre, hogy ilyen körülmények között is nekem egy baromi boldog gyerekkorom volt. És nekünk aztán később a hugommal anyukánk rajzolta a társasjátékot gyönyörűen, vagy varta meg a ruháinkat, tehát ő maga készítette, tehát megtanult autodidakta módon pulcsit varni, nadrágot varni, mindegy. Szerintem ez csodálatos.
És ennek a gazdag gyereknek fogalma nincs erről. Igen. Tehát én meg őt csinálom inkább.
Abszolút. Igen, én is utána már csak ott annyira egyrészt megalázónak kérdeztem, másrészt nem értettem, hogy ezt miért kéne színjelni, hogy az ember hogy nő föl. Mert hogy egyrészt nem tehetsz róla, másrészt meg...
Igazad van, de kisgyerekként azért lehet az emberben rossz érzés másokhoz képest, hogy lefelé lóg ki.
Soha nem volt. Én egy kis faluban nőttem föl, tehát ott nagyon, persze volt a polgármester egy gyerekem, mondjuk ő jobb módú volt, de vagy a nem tudom én kinek a gyereke. De alapvetően én sosem éreztem, hogy szegény lennék. És ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert nekem apukám megfogadta, hogy ő mindent megad nekem, amit ő nem kapott meg. És szerintem 3 éves voltam, amikor apukám akkori pénzben, mire nem tudom, 2000 forintért, ez a 80-as években, ez egy 2 havi fizetése volt, hentesként egy ilyen villogó távirányítós autót vett nekem, és ami így fölemelkedett, és hát életet, tehát hogy így, tehát akkor sem tudom, hogy ezt hogy tudta apukám megtenni, vagy utána nekem volt először a faluban 2 kazettás magnóm, ami villogott, színesen villogott a hangszóró. Tehát hogy rengeteg ilyen dolog volt közben, meg tehát én nem éreztem magam, utólag látom azt, és utólag én nem értem, hogy a szüleim ezt hogy csinálták. Disznókat tartottunk, tyúkokat, nekem is volt, hogy 150 nyulat gondoztam 8 évben sem. Tehát, hogy azért rengeteg minden van, és talán innen jön ez a fajta, nem is biztos, hogy munkaalkoholistának hívnám, hanem tényleg az, hogy ha munka van, dolgozni kell. Tehát, hogy van bennem egy ilyen mentalitás, és akkor is dolgozni
persze,
kell.
Persze, hogy minek árán, mert például erre egy házasság ráment.
Abszolút, tehát, hogy ennek vannak egészség is volt, hogy ráment, tehát, hogy de nekem a testem sajnos, vagy hájásnak mindig jelez. Amikor túltalom, akkor jön valami betegség, pánikroham, bármi. Tehát, hogy így jól vagyok felépítve ebből a szempontból. Sosem veszem észre már csak a végén, amikor már üvölt a testem, hogy akkor most le kéne állni. Erre megtanultam jobban odafigyelni, hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljak, hogy mi az, amikor most nekem meg kell állnom, mert különben baj lesz. Különben, mert azért most már lassan 10 éve gázoltak el, tehát hogy az már régen volt ahhoz, hogy azt még mindig tartson ez a top tábla. Időnként azért szerintem kell az embernek, hogy az arcába kapjon egy top táblát. Az ilyen típusú embernek, mint én, mert különben soha a büdös életben nem áll le, és akkor a következő kapcsolata is rámenne, a barátságai is rámennének, azt meg a bálásomkor megtanultam, és nagyon érdekes, hogy a volt feleségem lett az egyik legjobb barátom azóta, tehát hogy iszatosan jól alakult a mi kapcsolatunk.
És azt hogy kell csinálni? Mert azért ilyenkor maradnak tüskék az emberben.
Hát azért az első pár hónapban a külön költözéskor azért nem, tehát ott nem volt olyan rózsás a helyzet, de mi sosem bántottuk egymást, meg talán az volt a titka, hogy mi még akkor váltunk el, amikor szerettük egymást. Ez egy nagyon furcsán hangzik, de amikor még emberként szeretted a másikat, és úgy kezdtünk bele a válásba, az tudta azt eredményezni, hogy ma már van, hogy az ő párjával, meg az én párommal összeülünk négyesben, és domálunk, és ez szerintem azért fantasztikus. És igen, mindenki ezt kérdezi, hogy lehet szépen elválni. Én meg azt nem értem, hogy lehet nem szépen elválni egy olyan embertől, akit te valaha tiszteltél, valaha szerettél, valaha az életed meghatározó része volt, és valaha úgy gondoltátok, hogy ti együtt akarjátok leélni az életeteket. Nincs értelme bántani egymást.
Nem is biztos, hogy bántásokból fakad mindez. Szerintem ennél ez árnyaltabb azért.
Abszolút, a mi esetünkben igen. Gondoltam ezt így, hogy így volt egy ilyen összetörtség bennem, vagy nem tudom, nem tudom ezt így megfogalmazni, hogy mi volt, de alapvetően aztán hál' Istennek nagyon szépen tudtunk ebből visszajönni és kijönni.
A már említett könyvben a művésznő is nagyon kitárulkozóan beszél, például a válásairól is. Hogy kell szépen válni?
Hát, nekem nem sikerült. Én csak itt hallgatom. Nekem nem sikerült szépen válni. Nekem az tényleg, és emberleg nem. Csak visszatérve itt hallgattam, hogy micsoda kincseket kaptál otthonról, és ezek tényleg kincsek. Ebben érdekes, hogy mennyire párhuzamos a dolog. Most nem terelni akarok, csak hogy az anyagi helyzete, és hogy a anyukám is a 20 ezer forintért befizetett engem a Sorbonne nyári egyetemre, még a vasfüggöny mögött voltunk bőven, ez el volt húzva rendesen, és hogy hát ez itt nyugodtan, két nullát nyugodtan hozzá lehet spékelni ez a 20 ezer forinthoz akkor, tehát mostani árak mellett, és én ugyanezt a kérdést teszem fel, nem tudom, hogy csinálta. Azt tudom, hogy pedagógus kölcsönt vett föl, de ezen kívül nem tudom, hogy csinálta effektíve, szóval én nekem is ilyen fantasztikus anyukám volt. Én csak egyes számban beszéltek sajnos, mert elváltak a szüleim nagyon korán, amit nem ismertem. Na, visszatérve erre, most szerintem én erről nem tudok hosszan beszélni, mert nem, neked nem sikerült ez szépen, tehát hogyha életvezetési tanfolyamot kell majd tartanom, egyrészt nem tartanék.
Ja, Én sem
vállalom. Csak az a nagyképűnek tartanám, és hájok Kovács módjára állok a dologhoz, tehát, hogy bizonyos dolgokban jól működök, bizonyos dolgokban nem, hát ebben nem. Na, szóval.
De azért az soha nem titkolta, hogy ennek lehet köze ahhoz, hogy nagyon erős női közegben nőtt föl. Tehát, hogy az igazi férfi kép, vagy férfi minta, lévén, hogy az édesapját nem ismerte, az hiányzott. Lehet azért köze a kettőnek egymáshoz.
Persze, hát, hogy az ember hogyan rontja el így a kísérleteit, a párkapcsolatait, az nyilván valamiből táplálkozik, és mondom, mindig ezt hangsúlyozom, hogy magyarázat mindenre van, mentség nincs. Tehát, hogy ezt lehetett volna szebben is bonyolítani, de hogy hát igen, hát mit kell csinálni egy férfival? Eszik, isszák? Mit csinálnak? mit kell vele? Tehát mit kell vele kezdeni? Hogy kell vele együtt élni, hogy nem kell túlságosan alárendeltnek lenni, hogy nem kell házi sárkány, hogy kell ezt csinálni, könyörgök, valaki mondja meg, és hát én nekem ez talán mostanában így vénfejjel sikerült így valamelyest így talán, de hát ez meg kellett találni a megfelelő áldozatot, aki elviseli, és aki tud kezelni mindenféle szempontból.
De nehéz önt kezelni.
szerintem baromira, már bocsánat, hogy ezt a szakkifejezést használtam itt, de igen.
De miért? Vagy miben?
Hát, fú, most egy abszolút hát, iszonyatosan hamar indulatos leszek, de szóval soha nincs igazi harag meg gyűlölet bennem, szóval ez talán jó, mindenféle marhaságért felkapom hamar a vizet. Ha igazi baj van, akkor tényleg nyugodt vagyok, és céltudatos, ha mit tudom én, bármi nagyobb baj történik, hála Istennek, akkor azt tudom mondani, de ilyen, hogy mondjam, az élőfába is. Igen, hogyha éppen olyanom van, tehát ilyen kötegetős, beszólós vagyok. Persze, és az a baj, hogy tudom is. És hogy utána meg baj, de bocsánatot kérek érte, de hát ez azon már, hogy már kimondtam, vagy megtettem, az már nem sokat számít. De hogyha valaki, hogy mondjam, ezt kellő nagyvonalúsággal tudja kezelni, akkor azt tudja, hogy mi van az alján. Jó. Hogy szerintem nem vagyok egy rossz ember alapvetően, és hogy ezek valamilyen habzások, vagy hangulati, nem tudom én micsodák, de természetesen próbálom ezt, és egész életemben keresztül a vadhajtásaimat próbálom nyesegetni. Többek között szerintem ez a feladat, nem? Igen. Hogy ezt csináljuk. És mondom, azért vannak most már sikerélményeim is ebből a szempontból, és mondom, főleg össze kell találkoznom Fekete Györggyel, aki ezt tudja 14 éve kellőképpen jól és fantasztikusan kezelni, és tényleg boldogság vele az élet.
Hát akkor ebben is van párhuzam, mert engem a barátaim és a párom is Honti Hannának hív néha. Hát, nekem vannak ilyen... Hát én tudok primadonna lenni. Na, maradjunk ennyi. Tehát én is nagyon hirtelen felcsattanok, és akkor nagyon gyorsan kiadom magam.
Úgy mondják, hogy impulzív. Azt mondja, valaki egy kicsit hisztériás, meg idegbeteg, azt úgy mondják, hogy impulzív. Ugye?
Ez jó. Ezt alkalmazni fogom, hogy én csak impulzív vagyok. Köszönöm szépen. De nem is
ismernénk rád, mikor úgy Honti Hannázol.
Nem, de azt tényleg csak azt ilyen otthoni körülmények.
Kiváltságos
vagy? Volt olyan, hogy színpadról is lerohantam.
Mert?
Ez volt. Nem, ez egy...
Mit köpte?
Megpróbálom úgy mondani, hogy ne lehessen beismerni. Ez a Covid-ban volt, és én másnap én utaztam életemben először Közép-Amerikába. Tehát ez egy ilyen álom volt, ez a válás után, hogy akkor én most egyedül elmegyek, és egyet teszem magam, és én nagyon figyeltem arra, mert akkor még az volt, hogyha beteg lettél, akkor karanténba raktak az adott országban, és nem szerettem volna Közép-Amerikában 2 heti karanténban lenni. És akkor ültem együtt egy színpadra, és én kértem egy külön mikrofont. Én ezt nem szoktam erre azért annyira, de ugye azt kértem, hogy legyen egy külön mikrofonom, és hát nem volt, és a mellettem ülő vendég, ő elvette a mikrofont, majd elkezdett iszonyatosan köhögni bele a mikrofonba, majd aztán átadta, és akkor még el is ejtett egy ilyen poént, hogy jó, hát nem mentem el tesztelni, de szerintem Covid. És akkor ez tudod, egy teli közönség
előtt, hogy, vicces,
és akkor így megpróbáltam a mikrofont így nagyon távol tartani, és mondtam, hogy ez nem, és Dana oda is szóltam neki, hogy mondom, szerintem talán ezzel nem viccelünk, és az első adandó pillanatban én felpattantam, és kirohantam, és ott a menedzseremnek 10 percig üvöltöttem kint egy mozi közepén, tehát mindenki minket nézett, akkor a másik barátom ilyen fertőtlenítő tablettákat nyomott a számba, ilyen fahéj, olajos, mindenféle ízét, és akkor még odajött egy hölgy, aki mondta, hogy ő még szeretne az előadások kérdezni, és ott szegény hölgyre is rájövöltöttem, hogy nem látja, hogy éppen már ideges vagyok. És, tehát, hogy ez itt tudok ilyet is, de mondjuk kell azért az a trigger pont. Otthon azért nem feltétlenül kell trigger pont ahhoz, hogy impulzívá várja. Ez egy jó szó, ez tetszik.
De most már másodszor tűnt föl, hogy neked menedzsered van. Hát tulajdonképpen te brandként is
10 éve most már, igen.
Tekintesz magadra.
Hát nem feltétlenül, ez olyan, én évekig nem mertem kimondani, meg leírni, hogy a menedzseremet keressék. Mert annyira rosszul éreztem magam ettől, hogy ezt így kimondja, hogy menedzser. Ez milyen nagyképű, meg flagman már. És közben meg igazából kettő is van. Mert hogy ketten csinálják az én menedzsmentemet, két fantasztikus hölgy.
De neked annyi fellépésed van, annyira az időbeosztásod már tulajdonképpen apparátusért kiállt, hogy ez két ember végzi.
Abszolút, tehát a tréningjeim náluk vannak, az előadásaim, a képzéseim, a megjelenéseim, egyedül az interjúimat szervezem alapvetően én, mert az közvetlenül egyszerűbb. Ma már tök simán kimondom, hogy van menedzserem, mert szerintem tök fontos.
Tudod, milyen érdekes az élet, hogy amikor volt a pedagógus státusztörvény, erről sokat lehetett olvasni, akkor te azért megrecsentél.
Én nagyon, persze.
Felhagytál a tanári pályával.
Bizony.
És akkor úgy tűnt, hogy olyan kicsit tanácstalan vagy, vagy kiúttalan, vagy talajvesztett. Most pedig arról beszélsz, hogy menedzser intézi az ügyeid, rengeteg fellépés. De hogy most már megtaláltad a másik lábad is, abszolút. Képzések tekintetében, felkészítések tekintetében.
Igen.
Hogy az élet valahogy úgy csavart rajta egyet, és jobb lett tán az egész, mint volt.
Abszolút. Nem? Én azt gondolom, hogy sokkal jobban kiteljesedhettem pedagógusként is, meg szakemberként is. Az iskola rendszeren kívül én nagyon sok kamasszal dolgozom, tanulást, technikát tanítok, pályorientációs beszélgetéseket folytatok. Tehát, hogy én most sokkal jobban a helyemen vagyok, mint amikor foggal körömmel ragaszkodtam a pedagógus pályához, és azt éreztem, hogy ez nekem életem végéig tart. És azt gondolom, hogy én életem végéig pedagógus leszek. Mert én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nem egy iskolában dolgozom, attól függetlenül rengeteget próbálok adni, akár az írásaimon keresztül a szülőknek, akár a diákoknak a nem tudom, a 80x töri videón keresztül, mert én azt gondolom, hogy ez is egy hivatás, és ugye nekem mindig volt egy kényszerképzetem, és hogy tök jó, hogy ezt mondtad, mert én azt gondoltam, hogy hát egy színésznő, ő reggeli színésznőként kell ki. És egész nap, tehát hogy volt egy ilyen nagyon, talán lehet, hogy a régi időkben így volt.
Voltak, szerintem most vannak ilyenek, akik hát még a párnájának is eljátszol, hogy színésznő,
ipari kamerának is nyilatkozik, igen, úgy közben, igen. De hogy ez meg közben olyan jó, hogy azért valahol meg mégis én is pedagógus vagyok, akkor is, hogyha egy kocsmában ülünk és beszélgetünk, akkor is, hogyha a strandon vagyok, és akkor is, hogyha a színpadon, mert szerintem ez egy életmóddá vált már nálam. Most a Molnár Piroskával egy nagy interjút meghallgattam, és ő mondta azt, hogy hát azért ő nagyon sokáig, ő azért nagyon színésznő volt, és nagyon lenézett mindenkit, és hogy ez így vált az emberben. Benned soha nem volt ilyen, hogy te vagy, tehát úgy mész be, hogy én vagyok a Führer Nikol. Ez itt a érdekes. Nem. Ezt nem volt. De ez nem tök jó. Ez így.
Valahogy, de azt mondod, hogy te mindig pedagógus maradsz, én meg azt remélem, hogy én mindig ember maradok, még a színpadon is. Tehát, hogy azt a részét próbálom a dolgoknak megmutatni, meg szerintem egy szerep is, egy alakítás is akkor lesz érdekes, ha személyes. És mikor személyes, amikor én a saját magamat tudom valamelyest így adagolni bizonyos arányokból.
Milyen érdekes, hogy azt mondta, hogy mindenek előtt ember, és nem színésznő.
Hát
ez a helyes sorrend, ugye?
Legalábbis az én olvasatomban, igen.
Ez azért is érdekes, mert visszatérő kifejezése, hogy a színészet az egy szerzetes rend. Tehát fegyelmezettséget, tudatosságot, iszonyatos, talán még azt is megkockázhatom, hogy aszkézist igényel.
Ez tanács hülyet. Az ember úgy annyi tud, hogy mondjam, mindent ennek szükségszerűen ennek rendel alá. Tehát nem azért, mert annyira elvakult volnék, vagy fanatikus, hanem szükségszerűen ez egy ilyen munka. Az, hogy ennek megfelelően mennyit alszom, mit eszem, mikor eszem, hogyan van idő minden másra, az eléggé behatárol lesz ezáltal, de nem mint, hogyha más munkával nem így volna, csak mondom, ez talán azért nehezített pálya egy picit, mert ez a fordított élet, ez az esti fókuszáltság.
Sok azért ez járhat áldozatokkal, meg nagy árakkal, nem?
Hát nyilván, de hát vagy, tehát vannak prioritások, hát hogyha ezt a munkát űzöm, vagy ezt a mesterséget választottam, akkor viseljem minden olyan következményét, ami ezzel jár. Ja, és főleg az, hogy mennyi jut az emberi kapcsolatokból, barátokból, mennyit tudok velük, ugye, hát mikor jönnénk össze, hát este jövünk össze, mit csinálok esténként, hát esténként én vagy próbálok, vagy vehetszem, akkor mikor találjuk meg azt, amikor ő is ráérnek, akkor mikor tudok én ennek megfelelően egy kicsit felkészülni, úgyhogy nem tudom én honnan hozom csak konzerv kaját, hanem egy kicsit rákészüljek, amiben örömöm is van. Tehát, hogy minden olyan, mikor tudok elmenni elvásárolni, tehát az élet apró cseprő dolgait, és egyébként nagyon jó jön az embernek, amikor segítenek az adminisztratív ügyeit intézni, ez tényleg csodálatos.
De volt olyan, hogy átszírtam és azon gondolkodott, hogy hú, de szívesebben lennék most a barátaimmal egy vacsorát.
Nem, ilyen nem volt. Nem volt. Azért mondom, hogy minden ennek van alárendelve. Soha nem azzal van, hogy miért játszottam, és miért nem a barátaimmal voltam, hanem úgy, hogy mikor nem tudok lenni a barátaimmal, tehát azt nehéz összehozni, hogy időben összeegyeztessük. De valahogy hála Istennek, szerencsémre így fogadnak el, ahogy vagyok, így tokkal vonóval ezzel a csomaggal együtt.
Én már hallottam olyat jeles alkotótól, hogy azt mondta, ugyanezt a filozófiát vallotta, mint ön, és azt mondta egyszer, amikor a fordulópontról kérdeztem, hogy én már nem akartam este színpadon állni egy meghatározott korszakában az életének, hanem én már a családommal, a barátaimmal.
Igen, lehet.
Ez eljöhet?
Hát én 45 éves koromban akartam először kasvirágot termeszteni az őrségbe, tehát akkor volt ez a rohamom, hogy akkor letészem a lantot.
De abba tudtam volna hagyni?
Hogyha meg tudok élni, de valahogy így mindig aztán így az apparátus, meg az újabb és újabb jó feladatok valahogy átlendítek ezen a dolgon.
De a virág csábította annyira, nem, hogy a színházból volt eleget.
Abból.
De az mihez köthető?
Nem tudom, ez nem volt egy ilyen, nem volt. Egy ilyen fordulópont, egyszerűen csak így szokták mondani divatos, hogy kiégés, vagy mit tudom én,
De mit érzett, hogy nincs kedve bemenni?
Igen, hogy nincs kedvem csinálni.
De csak nem tudom elengedni, hogy ez melyik időszakra tehető?
Nem tudom. Hát 45, az 15 évvel ezelőtt, több mint 15 évvel ezelőtt volt.
Tehát a 2010-es évek eleje.
Igen.
Tehát az már bőven örkény.
Igen, tehát de ez egyszerűen, ez nem függ szerintem... Hogy milyen jó a hely. Ez egy olyan valami, ami úgy egyszer csak így feltolul az emberbe.
Márcsai Pálnak mondta is, eljutott oda?
Eljutottam, igen, hogy én nekem most ebből így ilyen formában így túl sok, vagy elegem van, vagy valami, de mondom, mindig valahogy átsegített mindig a konkrét feladat, és aztán csináltam persze tovább.
Ha már mindig, és ezzel is kezdtük, hogy kíváncsi arra, hogy mire képes, mi lett volna az a másik verzió, eljátszik néha azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy szervusztok. Hogy akkor most mit csinál?
Igen, az a baj ezzel, hogy eljátszom, és akkor arra gondolok, hogy egy idő után nagyon unatkoznék. Mert mondom, van, ha tetszik, ha nem, van bennem egy ilyen, mint Pepi bácsi, vagy nem én ordítok, hanem itt valaki bennem. Tehát, hogy nem, tehát van egy részem, aminek ezt csinálni kell, még ha nem akarom, akkor is. Tehát, hogy egy ilyen, nem tudom én, valami kis ilyen
de mi hiányos
vezérelt. Az a fajta, nem is tudom, az, ami semmi nem tud ennyire kiforgatni, vagy felrázni, vagy megpörgetni, mint a színház, vagy egy-egy előadás, ami akkor történik az emberrel, vagy kell, hogy megtörténjen az emberrel jó esetben szerintem. Az semmilyen más közegben, semmilyen más módon, mint a színpadon nem tudom megélni, és kirítjenteni magamból. Vagy akkor otthon még elviselhetetlenebb lennék, ami már tényleg nem lehetne elviselni. De hogy muszáj ott lenni, megcsinálni. Még ha néha nehéz is akkor is, de most ez ne tűnjék nyavalyásnak, mert pontosan tudom, hogy ebben a pillanatban hány nagyszerű kolléga cserélne velem pont a feléért, tehát hogy ez ne tűnjék, mondom, nyavalyásnak, csak hogy az ember mindig a saját életéhez képest tud besokolni, vagy meg csömörleni, még a legjobb helyzetekben is. Talán ezt tudom bentségemül felhozni.
Te kijelentető, hogy de facto tulajdonképpen volt egy olyan korszakod, amikor kiégtél?
Volt, miután felmondtam, akkor vettem észre, hogy én ki vagyok égve. Mert, tehát, hogy amíg benne voltam a kiégésben, addig nem vettem észre, hanem amikor felmondtam, utána egyszer csak úgy szembesültem azzal, hogy az utóbbi, nem tudom, egy-másfél évben teljesen elszürkültem. Tehát, hogy persze mentem, csináltam, de már nem akartam innoválni, akkor is pont egy könyvírását már évek óta húztam, tehát, hogy így nem volt kedvem írni, nem volt kedvem posztolgatni, nem volt kedvem igazából semmihez, csak ment a verkli. Egyedül a színpadon volt az, hogy ott viszont én felmegyek, és akkor ott akkor nincs más. Tehát ott én azt gondolom, hogy az egy szent hely, hogyha már a szerződetesennél vagyunk.
Abszolút.
Tehát, hogy, és akkor utána ültem, és rájöttem arra, hogy akkor mikor is történt ez az egész belem, és hogy akkor ebből, hogy jövök ki, és miként jövök ki, és akkor a státusztörvény az már csak az utolsó csepp volt a pohárban, és ha az nincs, akkor bennem maradok, és ez volt az ijesztő utólag, hogy ha nincs ez a törvényi háttér, akkor én továbbra is bennem maradok, és vajon észrevettem volna, hogy ki vagyok égve,
tehát vagy ugye, sem. Tehát mindez, hogy rutinszerűvé vált az egész,
igen.
Nem érezted benne a kreativitást, nem érezted benne az, hogy éhes lennél, hogy harapnál.
Igen, és hogyha meg kívülről megnézted, akkor nem gondoltad ezt, mert hogy én rutinból előkaptam 15 gyakorlatot egy tanulán fejből, de nekem abban már nem volt kihívás. Ez egy nehéz helyzet, amikor az ember tényleg, ez a bohóc állarc. Az ember felveszés, de belül meg tényleg az volt, hogy alig vártam, hogy otthon lehessek, hogy ne kelljen kimozdulnom, hogy ne kelljen embereket látnom, ami azért mondjuk pedagógusként, meg előadóként azért elég nehéz kivitelezni ezt a dolgot.
Hogyha vagy mert igazán, hogyha nincs a felmondásod és a státusztörvény, lehet, hogy te erre nem döbbensz rá.
Valószínűleg nem. És valószínűleg, tehát olyan egészségügyi jeleim jöttek, ami megmagyarázhatatlan volt. Tehát az arc csontom elkezdett elhalni úgy, hogy semmi fájdalmam nem volt. Csak egyszer csak lett egy fogfájásom, amivel én azonnal elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy már elkezdett elhalni az arc csontom. Tehát a beszéd már kezdett, és tehát egy fél év volt, mire helyre jött. Elkezdett nem működni a térdem, meg ilyen, tehát nekem azt mondom, hogy nekem ilyen jeleim vannak. És hogyha nem a státusztörvény, akkor tehát valószínűleg, tehát engem a státusztörvény valójában lehet, hogy megmentett attól, hogy teljesen összeomoljak. Ez egy nagyon fura így, ezt így, mert közben a státusztörvény miatt kerültem még rosszabb állapotba, tehát ez egy ilyen oda-vissza egymást elnyomó történet volt, de hogy igen, tehát hogyha az nincs, akkor nem fogom otthagyni a pályát. Hát én pedagógus vagyok, én innen fogok nyugdíjba menni, még akkor is, ha beledöglök, és utána jöttem rá, hogy van-e bármi olyan szenvedélyes hivatás, amiben érdemes beledögleni. És aztán rá kellett jönnöm, hogy nincs.
Azt mondta nekem egyszer ebédeltünk egy nagy magyar színésznő, hogy Endre, semmibe nem kell belehalni. Ez nagyon megmaradt bennem.
Igen.
Nem, semmibe. Nem méri meg. Igaza volt? Vagy igazunk van?
Hát, nem tudom. Biztos persze, hogy igaza volt. De ugyanakkor meg olyan jó néha belehalni valamibe.
Jó?
Jó, igen. Igen, abszolút igaza van. Bölcsember volt. Én valahogy valami olyasmit, ez a, hogy ő ezt mondta, hogy semmiben nem kell belehalni, én meg azt mondom, hogy legalábbis én nekem semmi nem kell minden áron. Szerintem körülbelül analóg dolgokról beszélünk, csak ő így fogalmazta meg. Én meg azt mondom, hogy nekem meg minden áron semmi sem kell. Szerintem egy
mondom,
csak,
abszolút,
hogy, igen, igen, csak igen, ugye igen. A zöldbe.
Igen. Igen. De miért jó belehalni? Miért más perspektíva, vagy horizont?
Hát, hogy milyen az, van megint a kíváncsiságom, igen, hogy milyen az, amikor így valamiből így teljesen így bele szervül az ember. Hát, ez ízgi. Valami ismeretlen, valami más tartomány. Mondom, mindig ez a kíváncsiság, ez a fránya kíváncsiság.
Az fúrja az oldalát, hogy milyen lehet Kossuth Díjasnak lenni. Mert hogy én döbbentem, hogy ön nem Kossuth Díjas.
Erről aztán igazán nem tehetek. Azt hiszem, ha jól számolom, igen, mikor 10 évvel ezelőtt kaptam az érdemes művész kitüntetésemet, sőt, most már lassan 12, azt hiszem azóta 9-szer terjesztett fel a színházam állami kitüntetése. Hát ezt valahogy, ezeket igen, ki mondja, hogy azokat adják, nem kapják, nem tudom, biztos valami okosság van. Én el tudok vonatkoztatni, hát ezek ilyen díjat kapni természetesen jó. Kossuth díjat biztos nagyon jó kapni, de hogy
de az a része nem baj, és most nem provokálni akarom. Én nekem nézőként...
Provokáljam, csak nyugodtan.
Nekem nézőként az a problémám sok díjjal kapcsolatban, hogy rendben ő nem kapott. De ő hogy kaphatott, ha az előbbi még nem kapta meg?
Olyan gondolom én is.
Tehát, hogy itt ebben ez a vérforraló sok esetben, függetlenül a Kossuth díjtól is, hogy azért, mintha felcserélődött volna bizonyos díjaknál a sorrend, meg a Logikai rendező elv.
Erre bizonyára van egy bizottság, akik ezt szerintem Enténnek sokkal jobban el tudják mondani, hogy miért kapta X és miért nem Y. Ezt nem tudom megítélni. Mondtam, nekem semmi nem kell minden áron. Ez ilyen rövid. Ha megkapom a hozzám elját, nagyon boldog leszek. Természetesen ez nem jelenti azt, de hogy na, ezt csak ezt tudom mondani.
Nagyon örülök, hogy bemutathattam egymásnak két. Mi volt a kifejezés? Impulzívember.
Igen, úgyhogy.
Ilyenek az impulzívok.
Köszönjük, ez egy óriási élmény volt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Mai vendégpárosunk Fűr Anikó és Balatoni József voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.